Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Sebők János lelkipásztorral, Sebők Jázmin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sebők Jázmin Florentina vagyok, a rádió gyakornoka, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és médiatudomány mesterszakos hallgatója. Mai műsorunkban egy különleges életinterjút hallgatnak, amely számomra személyesen is rendkívül kedves. Beszélgető társam nem más, mint édesapám, Sebők János tiszteletes úr, aki Záhonyban szolgál református lelkipásztorként. Szia apa, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást egy telefonos beszélgetésre.
Szia Jázmin. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, áldás békességet. Köszönöm, hogy felkértek erre az interjúra, és szívesen teszek bizonyságot az én hitemről.
Apa, 51 évesen mögötted van egy gazdag életút, és közel 3 évtizedes szolgálat. Ha visszatekintesz a kezdetekre, honnan indultál, és kik voltak azok a legmeghatározóbb személyek a gyermekkorodban, akik elindítottak a hit útján?
Visszatekintve gyermekkoromba, a gyermek éveimet nagyszüleimnél töltöttem. Apai nagyszüleimnél. Ők református vallásúak voltak, gyakorló reformátusok, minden vasárnap elmentek a templomba, délelőtt és délután is. És mivel én része voltam az ő család életüknek, én is mentem a templomba, szinte gyermekfejjel, 5-6 évesen elindultam a templomba minden vasárnap fogva nagymamám és nagyapám kezét, és szinte belenőttem az egyháznak, a gyülekezetnek a mindennapjaiba. Amikor visszaemlékszek, egy nagyon idős lelkipásztor képe villan fel előttem, aki vallásába bejött a templomba. Mindenki figyelemmel hallgatta az ige hirdetéseit. Először nem értettem, hogy miről prédikál, de azt láttam, hogy az emberek tisztelettel, szeretettel fordulnak a lelkipásztor felé. Majd később lett egy másik tiszteletes asszony a gyülekezetben, Abuczki Anikó, aki által szintén a hittanórákon, gyermekisten tiszteleteken formálódott az én hitem. Ugyanakkor a nagyszülők voltak azok mind a két részről, hiszen édesanyám részéről pedig hitvalló katolikus, görögkatolikus családból származtak. Ők is gyakorolták a hitüket, és ezáltal mind a két oldalról egyfajta hitbeli képet láttam, ami által az én hitem is formálódott, alakult. Nem volt olyan Isten tisztelet, amelyre nem mentem volna el, hiszen nagyapám, nagymamám szüntelenül jártak a templomba, és ezáltal én is a hit útján elindultam. Későbbiekben, gimnáziumi éve alatt ugyanaz a fajta hitélet megmaradt, attól függetlenül, hogy rendszerváltás megtörtént, attól függetlenül, hogy szabadabb lett az élet, idősebb lettem, nekem hiányzott a vasárnapi Isten tisztelet, ezért amikor csak tehettem, elmentem. Ők voltak azok a példaképek az életemben, a hit példaképei, ha lehet így fogalmazni, amelyek elindítottak azon az úton, amelynek a végén lelkipásztor lettem. Hiszen többször beszélgettek a nagyszülők arról, hogy látják bennem azt a fajta tüzet, azt a fajta szellemiséget, amely alkalmasra tehetne arra, hogy lelkipásztor legyek. Így indultam el a hit útján.
Mikor jött el az a pillanat az életedben, amikor a hit már nem csak egy tanult családi hagyomány volt, hanem személyes meggyőződés és elhívás?
A gimnáziumi éveim alatt a tanárok nem szívesen vették azt, hogy én lelkipásztornak készülök. Próbálták nehezíteni, különféle ideológiák magyarázásával, elfogadtatásával, de engem a hit útján ez talán még jobban megerősített, hogy nekem van egy szolgálatom, amelyet én szeretnék végezni, hirdetve azt a Krisztust, aki engem is megváltott, engem is megtalált, és engem is megmentett.
Mi formálta leginkább a te lelki utadat fiatalként?
Nem könnyű erre válaszolni. Visszatekintve a gyermek éveimre, tehát általános iskolás koromban is részt vettem gyermek konferenciákon. És az a fajta közösségi élet, amit ott megélhettünk fiatalként együtt, az formálta, alakította a hitbeli életemet. Ez később még inkább kiteljesedett konfirmáció után, hiszen rendszeresen részt vettem a beregfürdői gyermek konferenciákon, ahol láttam lelkipásztorokat, teológusokat szolgálni, és később teológusként is részt vettem ezeken az alkalmakon, akkor teljesen más szemmel néztem már ezeket az eseményeket, fiatalokat, és később fiatal lelkészként, mint lelkész is részt vettem ezeken a konferenciákon, vezető lelkészként. Egyfajta lépcsőfokot jártam meg, hittanos gyerekből, konfirmált gyerekből, teológusként, majd lelkipásztorként álltam ott. Isten mutatta az utat, és nekem csak járni kellett rajta.
Mi volt a legelső bibliai ige szakasz vagy üzenet, ami kamaszként vagy fiatal felnőttként milyen megérintett? Esetleg akad olyan, ami azóta is elkísér?
Mózesnek a története, amikor először hallottam gyermekkoromban, lenyűgözött. Az a fajta kitartás, az a fajta küzdelem, az a fajta szolgálat, amit ő a népért tett, példa volt előttem. Amikor elhívta Isten őt a Hóreb hegyen, és kiválasztotta egy szolgálatra, akkor ő igen mondott, bár nem volt könnyű a feladat. És ehhez kapcsolva egy másik igen, Királyok könyve 3. részének 9. verse. Amikor felvételeztem a teológián, megkérdezték, hogy milyen ige motivál arra, hogy lelkipásztorként szolgáljam a református egyházat. Ezt az igét választottam, ez volt ott szívem mélyén. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és a gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. És azóta is ezt kérem a Jóistentől, értelmes szívet, hogy azokat az embereket, akiket rám bízott, fiatalokat, időseket, tudjam úgy vezetni, mint hogy Mózes vezette az ő népét, az ígéret földje felé, ami nem más, mint az örök élet.
Édesanyámmal hosszú ideje éltek boldog házasságban, ő a feleséged és a társad a mindennapokban. Hogyan segített az ő jelenléte és támogatása téged abban, hogy azzá az emberré és lelkészé válj, aki ma vagy?
Szintén visszacsatolok a Berekfürdői gyermek hétre, hiszen 1996-ban ott ismertem meg a feleségemet egy konferencia alkalmával. Szerelem szövődött közöttünk, és a szerelem 1998. július 4-én a házasságban csúcsosodott ki. Csiszár Ákos, a Szabolcsbergi Egyházmegye akkori esperese, mint kisvárdai lelkipásztor adott bennünket össze. Ezzel a két igével indított bennünket útnak, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt, valamint a Példabeszédek könyvéből megnyerte a jót, aki talált feleséget, s vett jó akaratot az Úrtól. A házasság éve egybe esik a szolgálat megkezdésének évével, hiszen 1998. augusztus 15-én foglaltuk el szolgálati helyünket, egy kis települést a Tisza ölelésében, úgy hívják, hogy Zsurk. Előtte nem is tudtuk, hogy ez a település létezik. Amikor megérkeztünk, egy olyan parókiára érkeztünk, ahol soha nem lakott még lelkipásztor. 18 éve helyettes lelkipásztor pásztorolta a gyülekezetet, és nagyon vártak egy fiatal házaspárt. Amikor megérkeztünk, a semmiből kellett egy otthont teremtenünk, és kedves feleségem, testiekben, lelkiekben, szellemiekben mellettem állt minden időben, hiszen a lelkipásztori szolgálatnak vannak nehéz pillanatai, amikor egy-egy temetés után hazaérkeztem, amikor egy-egy beteg látogatás után hazaérkeztem, vagy éppen egy haldokló mellett kellett imádkoznom, ezek lelkileg nagyon-nagyon kimerítették az embert. És amikor hazamentem egy nyugalom béke szigete vett körül, és az ő hangja, az ő jelenléte nyugalmat, biztonságot nyújtott számomra. Ugyanakkor igyekeztünk mindig az Isten dolgait szem előtt tartva szolgálni a gyülekezetet. Sokszor saját magunk dolgait háttérbe szorítva, és így azt hiszem, hogy sikerült egy olyan életet megélnünk példaként, sikerült olyan életutat élni a másik ember elé, ami követendő példa lehet.
Valóban így van, én is így gondolom, én is mindig a ti házasságotokat szoktam felhozni, mint példát.
És szeretnék még visszacsatolni, néhány héttel ezelőtt, talán egy beszélgetésünkben utaltál arra, hogy megkérdezték tőled, hogy ki a példaképet. Szóval a példakép azt mondtad a szüleim.
Igen.
Öröm volt ezt hallani. És következő prédikációban ezt a mondatot én fölvittem a székre. Nehéz megszólalni, hiszen egyetlen gyermekként igyekeztünk példát élni eléd. Nem szavakkal, nem utasításokkal, nem szabályrendszerrel. Egyszerűen a szeretetnek, a becsületnek, a tisztességnek a nyelvén.
Most, hogy 23 éves vagyok, önállóan gyakorlom a hitemet. Hogyan látod, mi a legfontosabb szülői örökség, amit át akartál adni? És nehéz volt-e ez a feladat lelkészként, hogy szabad akaratú, de mégis hívő felnőttet nevelj fel? Mik voltak a kihívásai az én felnevelésemnek?
Ahogyan én a nagyszüleimtől példát láttam arra, mit jelent hitben élni, és ők nem szavakkal tanítottak, hanem az életük mindennapjaival. Én lelkészként is szinte szerette volna ezt a mindennapi életben eléd élni. Úgy hiszem, sikerült. Lelkész gyermekként talán többet várnak tőled, akár a szorgalomban, akár a tudásban, akár hitet gyakorlásában, de sohasem volt szabályrendszer felállítva, mit kell neked megtenned, mi az, amit muszáj elvégezned, hanem utat engedtünk neked, hogy a te hitedet megéld, akár a gyülekezeti életben, akár a középiskolában, a református gimnáziumban, és azt hiszem, hogy ez a fajta hitbeli példamutatás, mint egy örökség beleivódott a te lelkedbe, és hiszem, hogy ezt az örökséget majd tovább fogod adni a te gyermekeidnek is.
2010-ben helyben lakó lelki pásztorként meghívtak Záhonyba, hogy ott szolgálj. Záhony egy határmenti település, amelynek megvannak a sajátos nehézségei és szépségei. Milyen kihívásokkal és örömökkel találtad szembe magad, amikor átvetted a záhonyi református gyülekezet teljes vezetését?
2010. szeptember 1-én, mint helyettes lelkész kezdtem meg szolgálatomat a záhonyi református egyházközségben. Ugyanakkor maga a település nem volt idegen számomra, hiszen Zsúrk és Záhony között csupán 4 kilométer útszakasz található, és én ugyanúgy otthon éreztem magam Záhonyban is, hiszen képviselőként a közös önkormányzaton keresztül sok embert ismerhettem. Amikor először bementem az első szolgálati istentiszteletre Záhonyban, a gyülekezetnek több mint a felét ismertem. Tehát nem egy idegen helyre érkeztem, hanem egy számomra barátságos arcokból álló gyülekezet közé, és ez a fajta barátság, ez a fajta találkozás örömmel töltötte szívemet, lelkemet. 2011-ben hatalmas nagy feladat elé állította a gyülekezet, hiszen a több mint 100 éves parókiát, imatermet kellett felújítani, valamint a templom is felújításra szorult. Zsurki egyházközségből úgy jöttünk el 17 esztendő után, hogy egy teljesen felújított parókia és felújított templomot hagytam magam mögött. Most ugyanezt a munkát kellett előről elkezdenem, itt Záhonyban is. Úgy gondolom, Isten kiválasztott engem egyfajta építő lelkipásztorként. De az ő kegyelmének legyen hála, a gyülekezet, amikor megérkeztem, egy lélekben erős gyülekezet volt, és hiszem, hogy az is maradt. Az előttem szolgáló lelkipásztorok a gyülekezet lelki építését tartották elsődlegesen szemük előtt, így a fizikai fejlődés, a fizikai felújítások nagy része elmaradt. Ezt a munkát kellett nekem magamra vállalni, és Istennek legyen hála, ebben a munkában nem voltam egyedül. Hiszen mellettem volt a Záhonyi Református Presbitérium, válvetve végeztük a felújításokat, ha kellett furikot toltam, ha kellett ásót ragadtam, vagy éppen lapátot. Ott voltam közöttük, együtt volt az öröm, együtt volt a nehézség, és amikor egy-egy munkát be tudtunk fejezni, hálaadás volt a szívünkben, hiszen könnyű úgy építkezni, ha megvan rá a megfelelő anyagi fedezet. Itt nem volt. De hogy az Esperes úr mondotta, ha a munkát elkezdünk, az előbb-utóbb be is fogjuk fejezni. Ez a munkához 4 esztendő kellett, és 2015-re a parókia fel lett újítva, és későbbiek folyamán az imaterem is, illetve a templom is teljes felújításon esett át, pályázatokkal természetesen, és ezekben a munkákban ott volt mellettem mindig a gyülekezet.
Miben változtatott meg téged a záhonyi gyülekezeti közösség?
Ezt a kérdést egy kicsit másképpen tenném föl. Nem változtatott, inkább úgy fogalmaznék, miben formált. Egymást formáltuk. Talán az kitartás, talán az őszinteség, a belső lelki értékek még jobban való megélése az, amire tanította a gyülekezeti közösség, Hiszen amikor fölmentem szolgálni a szószékre, akkor annyi kérésük volt, tiszteletes úr, lelki prédikációt szeretnénk hallani. A lelki prédikáció alatt értették, hogy szívet, lelket megszólító, vigasztaló, erősítő, bátorító, útmutató igehirdetések hangzanak el a szószékről, amelyből erőt merítve az egyszerű hétköznapokban is tudják hitüket megélve dicsérni és magasztalni a gondviselő Istent.
Lelki pásztorként naponta találkozol az emberek aggodalmaival. Hogyan látod a mai világot, hová tart a mai magyar társadalom, és mik a legfontosabb és legnagyobb lelki kihívásai a 21. század emberének?
Nagyon nehéz és összetett ez a kérdés, hiszen lelkipásztorként látok egy idősödő gyülekezetet, vagy idősödő gyülekezeteket, többes számban is beszélhetek, hiszen a mai fiatal számára az istenkép nem egészen világosan rajzolódik ki. Minden emberben ott van az Isten keresésnek a vágya. És azt gondolom, hogy jelen pillanatban a mi magyar társadalmunk eltávolodott az élő Istentől, és nekem lelkipásztorként, vagy éppen apaként, emberként az a feladatom, hogy utat mutassak az élő Isten felé. Ez pedig hitvalló életemmel, példamutató tetteimmel, szavaimmal szeretném szolgálni. Nem könnyű ez a feladat. Az irodában előttem van egy hatalmas festmény, amelyeken Jézus Krisztus van a Gecsemáné kertben. A szekrényen van egy kis fatábla rajta, zsidókhoz írott levélből egy igei rész, néz Jézusra. Azt hiszem, hogy én ezt üzenem a mai magyar társadalomnak, embereknek, hogy nézzük arra Jézus Krisztusra, aki annyira szeretett bennünket, ezt a világot, hogy életét adta érte, hogy nekünk örök életünk legyen. Akkor a hatalmas ajándék ez az ember számára, amiért köszönettel és hálával tartozik, és nekünk lelkipásztoroknak az a feladatunk, hogy ez a Krisztushoz elvezessük másokat.
Amikor havi egyszer hazautazom Záhonyba, elmegyek a templomba, és mindig feltöltődöm a szavaitól, mit üzennél most útravalóul a Mária Rádió hallgatóinak, fiataloknak, akár a fővárosban, akár határon túl hallgatnak minket?
A legutóbbi vasárnap Gazdag és a Lázár történetéről prédikáltam. Ugye a gazdag a pokolba kerül, Lázár a Ábrahám kebelére. És szeretné a gazdag, hogy valaki visszamenjen, és elmondja az ő testvéreinek, hogy nem kell élni, hogy oda ne kerüljenek, ahova ő került. És erre az a válasz, vannak prófétáik, van Mózesok, hallgassanak arra, mert ha azokra nem hallgatnak, akkor arra sem vannak hallgatni, valaki feltámad a halottak közül. Azt gondolom, hogy nekünk lelkipásztorként utat mutatunk, ugyanakkor az embereknek szüksége van azokra a kis morzsákra az életben, amelyek által mégis az ő életük teljesebbé válhat. Milyen morzsákra gondolunk? Hiszen a Lázár megelégedett volna a gazdag asztaláról lehullott morzsával is, csak hogy az ő éhségét elüsse. Valamennyien gazdagok vagyunk, ki ebben, ki abban. És sokszor válnak tőlünk egy-egy kis morzsát. Akár a szeretetnek a morzsáját, akár a meghallgatásnak a morzsáját, akár a vigasztalásnak, az együttérzésnek a morzsáit. És sokszor nem veszük észre a szükséget szenvedő embert. És ezt egy történettel szeretném alá támasztani, amit nem olyan régen hallottam. Egy idős ember fésülködés közben kidobta az ő fésőjét az ablakon. És ezt látta a szomszéd. Kinézett a repülő fésű után, járókelő megtalálta, látta, hogy honnan esett ki, fölvitte. Néhány nap múlva a szomszéd azt látja, hogy az idős ember a kalapját dobja ki az ablakon. Azt is megtalálta egy járókelő, azt is felvitte. Harmadjára azt látta a szomszéd, hogy az idős ember egy inget dob ki az ablakon, és úgy gondolta, hogy az idős embernek valami problémája lehet, hiszen így normális ember nem cselekszik. Ezért szólt a rendőrségnek. Egy fiatal rendőrhölgy kiment, becsöngetett ebbe a lakásba, és egy szép, tiszta, rendezett lakásban találta magát, egy tiszta gondolkodású férfival szemben. és megkérdezte tőle, hogy hát ilyen szép környezetben lakik, akkor mégis miért dobálja ki ezeket a tárgyakat az ablakon. És a válasz az volt, azért, mert a feleségem halála óta csak akkor nyitják rám az ajtót, amikor felhozzák azt, amit kidobtam az ablakon. Tehát szüksége van az embereknek ezek a kis apró morzsákra, amelyek az életét teljesebbé tehetik. Lehet ez egy mosoly, lehet egy ölelés, lehet egy kézszorítás, és azt gondolom, hogy nekünk, keresztény embereknek ezeket a kis morzsákat kell felszedegetni, és azok a morzsák elvezetnek bennünket Isten országába. Azt kívánom, hogy mindenki tudjon adni, tudjon kapni, tudjon vezetni, tudjon vezetett ember lenni, hiszen a célunk egy, Isten örök országába való megtérésünk, bekerülésünk, és ezáltal számunkra az elkészített helyet elfoglalva miénk lehet az örök élet.
Köszönöm szépen, apa, ezeket a lélekemelő gondolatokat. Különösen hálás vagyok, hogy nem csak a lányodként, hanem a Mária Rádió riportereként is beszélgethettem veled az életedről, a hitedről és az áhonyi szolgálatodról. Nagyon büszke vagyok rád, és nem sokára találkozunk otthon.
Köszönöm szépen a meghallgatást, a megkeresést. Áldott napot kívánok minden kedves hallgatónak. Szép nyarat, legyen testi, lelki feltöltekezésük, és soha ne felejtjük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen.